Ami segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség, most és mindörökké. Uram, hálás a szívem ezért a mai délelőttért, hálás a szívem azért, hogy a te ígéreteidre ráállva bízhatunk abban, hogy te jelen vagy, hiszen te megígérted, hogy ahol ketten vagy hárman összejönnek a te nevedben, ott te ott vagy. És Urunk, abban az ígéretben is bízunk, amit megígértél, hogyha valaki kiált hozzád, azt te meghallgatod. És Urunk, így vedd a mi fohászunkat, imádságunkat, jelenlétünket egy kiáltásnak. Te látod, hogy kinek mire van igazán szüksége. Urunk, add, hogy a te szavad egészen személyre szóló legyen, hogy ne csak a fülünkig, hanem egészen a szívünkig jusson. Hogy aztán a szívünkbe forgatva az elhangzottakat tudjuk átültetni a gyakorlatba, és úgy is éljünk. Urunk, kérünk, jöjj szent lelked által, világosítsd meg és értesd meg velünk az üzenetet, amit elkészítettél erre a mai délelőtre. Amen. Hallgassa meg a drága gyülekezet hitel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet Isten szent lelke megiratott számunkra, és amelyet megírva találunk Máté evangéliumának 22. fejezetében, a 34. verstől a következőképpen. Amikor a farizeusok meghallották, hogy a szadduceusokat elnémította, köréje gyűltek. Egyikük pedig egy törvénytudó kísérteni akarta őt, mármint Jézust, és megkérdezte tőle: Mester, melyik a nagy parancsolat a törvényben? Jézus így válaszolt: Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és a nagy parancsolat. A második pedig hasonló ehhez. Szeresd fele barátodat, mint magadat. E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a te igéd igazság. Amen. Foglaljuk helyet. Drága gyülekezet, kedves testvérek, a mai alkalmunkon az Isten iránti és az ember iránti szeretet kerül középpontba. Az Isten iránti szeretet a feltétele annak, hogy az embert szeressem. Ha az elsővel gondom van, akkor a második az nem is fog létezni. Ezért engedjétek meg, hogy először és elsősorban az első parancsolatról beszéljek nektek, ami az alapja, ami a feltétele a másodiknak. Az Isten iránti szeretet, a belévetett hit, a neki való engedelmesség, a hozzá való ragaszkodás. Ez mindennek az alapja, a feltétele és a mércéje. A farizeusok elvesztek a rengeteg parancsolatban, a rengeteg tilalomban, a zsidóknak 248 parancsolatuk és 365 tilalmuk volt. E 613 isteni rendelkezés átláthatatlan sokasságában a vallási, erkölcsi, istentiszteleti, tisztulási parancsolatok mind egyformán fontosak és érvényesek voltak, de a gyakorlati életben a parancsolatok és a tilalmak könnyen szembe kerültek egymással. És innen érthető, hogy már az írástudók is megpróbálták a törvény egész tartalmát egyetlen egy parancsolatban összefoglalni. És ezért tette fel a Jézusnak az írástudó azt a kérdést, hogy melyik a legnagyobb parancsolat? Ott van nekünk 613. 613 rendelkezés. Jézus, ha össze kellene foglalni, akkor te mit mondasz, hogy melyik a legnagyobb, melyik a legfontosabb? Hogyan lehetne összefoglalni a parancsolatokat? És ekkor hangzik el ez a válasz, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. És ezen a délelőttön ezzel szeretném én is szembesíteni a gyülekezetet, engem is szeretne az ige szembesíteni, és őszintén feltenni a kérdést, hogy szereted az Urat teljes szívedből? Szereted az Urat teljes lelkedből, teljes elmédből? Hogy hogyan állsz az Isten iránti szeretettel? Drága testvérek, olyan sok minden hangzik el erről a szószékről, de talán a legfontosabb kérdés, amit Jézus is kiemel, hadd tegyem föl ezen a mai délelőttön nektek, hogy szeretitek az Urat. Mert higgyétek el, drága testvérek, hogy minden ezen áll vagy bukik, hogy szereted-e az Urat. Mert az iránta érzett szeretet határozza meg, hogy imádkozol vele, hogy beszélgetsz vele. Mert az iránta érzett szeretet határozza meg, hogy igét olvasol, hogy engeded, hogy ő szóljon hozzád, és az iránta érzett szeretet határozza meg, hogy jársz egy gyülekezetbe. Higgyétek el, drága testvérek, hogy ezen a hárman áll vagy bukik. Ebben mutatkozik meg, hogy mennyire szereted Istent. Mert úgy van ez, drága testvérek, hogy ezek nélkül életképtelen a hívő ember. Életképtelen. Ha nem imádkozik, ha nem olvas igét, és ha nem jár gyülekezetbe. És nem csak, hogy életképtelen a hívő ember, hanem ebben mutatkozik meg, hogy szereti-e az Urat, vagy nem. Egy nagyon apró példát hadd említsek. Tudjátok, hogy hogyan mérhető le az, hogy te szereted a feleségedet, vagy férjedet? Onnan, hogy beszélgetsz-e vele? Meghallgatod-e őt? És vállalod-e vele a közösséget? Ezen a hárman mutatkozik meg. Mert ha te nem beszélgetsz vele, akkor te nem szereted őt. Ha te nem figyelsz arra, amit ő mond, akkor te nem szereted őt. És ha te nem vállalsz vele közösséget, nem vállalod fel őt mások előtt, nem vállalod fel az ő örömeit, vagy nem vállalod fel az ő gondjait, terheit, akkor te nem szereted őt. És tudjátok, így van ez az Istennel is. Ha te nem imádkozol, ha te nem beszélsz vele, akkor nem szereted. Ha nem engeded, hogy ő szóljon hozzád, ha te nem olvasol igét, akkor nem szereted őt. És ha nem vállalsz vele közösséget, akár egy gyülekezetben, itt a nyíregyházi gyülekezetben vagy, ott, ahová Isten helyezett, ott, ahol a lelki otthonod van, nem arról van szó, hogy ez a gyülekezet, ahol Isten jelen van. Nem, nem. Itt is jelen van. De ha te nem vállalsz vele közösséget, ha te nem vállalod föl a családodban, a munkahelyeden, az iskolában is lehetne sorolni, hogy mennyi helyen, ha te nem vállalsz vele közösséget, akkor te nem szereted őt. És Jézus ezzel akar szembesíteni. Mert tudjátok, ahogy egy házasságban is, csak akkor mélyülhet a szeretet, az egymás iránti elköteleződés, ha mind a ketten beszélgetnek egymással, ha minél több időt töltenek egymással, azaz közösségben vannak egymással, ezek egy jó házasságnak az alappillérei. Örülök, hogy vannak itt a gyülekezetben olyanok, akik házasságra készülnek, néhány hét múlva. Hadd szólítsa meg őket is. Az egymás iránti szeretet az csak akkor fog igazán mélyülni, hogyha ez a három dolog ott van. És hadd mondjam el, drága testvérek, kedves gyülekezet, hogyha ez a három ott van a te életedben, akkor te szereted az Urat. Akkor te szereted az Urat, és higgyétek el, hogy ezek az alappillérek. És a hívő életnek ezek az alappillérei. És a mai alkalommal azt nézhetjük meg az igéből, hogy ha valaki ezekre az alappillérekre, alapokra helyezi az életét, ha komolyan veszi az itt elhangzottakat, akkor ez hogyan mutatkozik meg a hétköznapi életben? Drága testvérek, nem arról van szó, hogy a lelkipásztor itt megmondja a tutit. Nem erről van szó. Itt arról van szó, hogy ez a könyv, ez miről szól. Hadd mondjam el, drága testvérek, hogy Isten is elvárással van az ember iránt. Én tudom, hogy a mai világban nagyon sok elvárásnak kell megfelelni. Tudom. Na de drága testvérek, hát a házasság is nem ilyen, hogy elvárások vannak. Ma éjszaka is, valahogy most a 4 gyermekből nagyon összejött, 3 lázas volt egész éjszaka. Elég rosszul aludtam én is, meg a feleségem is. És az volt bennem, az az igazság, hogy megfogalmazódott bennem az a gondolat, hogy a feleségem megteheti, hogy nincs ma itt ezen az Isten tiszteleten, de én nem tehetem meg. És az elvárás az volt bennem, ott valahol félálomban, ott a sírás, a nyögdécselés, meg a gyógyszer készítés között az volt bennem, hogy ne a feleségem várja el tőlem, hogy én fölkeljek, mert nekem hajnalba föl kell kelnem, meg kell írnom a prédikációt. És egy elvárás volt bennem, hogy majd a feleségem megteszi. És aztán, amikor úgy józanodott a gondolatom, akkor azt mondtam, hogy hát nekem, mint édesapának, mint férnek, ne elvárásaim legyenek a feleségem felé, hanem kötelezettségeim is legyenek. Drága testvérek, talán tele vagytok ti is, és sokan úgy ülnek itt, hogy elvárásaitok vannak Isten felé. És lehet, hogy állandóan listával jártok a zsebetekben, hogy mennyi elvárásotok van, hogy Istennek mit kellene tenni. Isten azt mondja, hogy szeresd őt teljes szívedből, lelkedből és elmédből. Ő ezt kéri. Ő azt kéri, hogy legyen az életedben az első helyen. Mint ahogy a férnek is, a feleségnek az az elvárása, mint ahogy a feleségemnek is, nekem is az az elvárásom egymás felé, hogy ő legyen az első az én életemben, és én legyek ő az első életében. Én legyek neki az első az életében. Ez egy elvárás, de ez nem csak elvárás, ez kötelezettség is. És ha ez így van, akkor áldás lesz a házasságon. És tudjátok, drága testvérek, hogy akkor, amikor Isten azt mondja, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből, akkor ha ez megvalósul a te életedben, akkor áldás lesz az életeden. És úgy gondolom, hogy ez mindenek az alapja. És ezért fontos megvizsgálni, hogy a hétköznapokban ez hogyan mutatkozik meg. Mert itt, drága testvérek, olyan sok minden elhangozhat erről a szószékről. De tudjátok, a nagy kérdés az, hogy amikor befejeződik az Isten tisztelet, és amikor szépen elhagyjuk ezt a templomot, és kimegyünk a templom kapuin, akkor ott dől el, hogy szereted-e az Urat, vagy nem. Mert hadd mondjam el, hogy itt könnyű szeretni. A templomban könnyű szeretni az Urat. Mennyi áhítatos, Isten szerető ember ül ebben a templomban. De a kérdés az, hogy amikor kimész, akkor szereted-e az Urat? Én szoktam az esküvőkön prédikálni arról, tegnap is, amikor itt volt egy esküvő, akkor ő megfogalmazódott bennem, és sokszor megfogalmazódik bennem, hogy hát itt könnyű az oltár előtt szeretni egymást, nem? Hú, milyen szerelmes párok vannak itt. Mennyi szerelmes pár. De a kérdés az, nem itt kell szeretni egymást, vagy nem csak itt kell szeretni egymást, hanem amikor kimennek, amikor a lelkipásztor kikíséri őket, amikor elkezdik a házas életet, vagy már lehet, hogy folytatják, már bonyolult, nem is megyek bele, de amikor kilépnek a templom kapuin, és tudjátok, mi a tapasztalat? Hatalmas fogadalmak itt az oltár előtt, aztán néhány év múlva meg hatalmas szövegelés a bíróság előtt. Éppen tegnap beszéltem egy ügyvéd asszonnyal, úgy el van keseredve, azt mondta, hogy területet fog váltani a szakmájában. Mert el van keseredve, hogy mi megy itt. Hogy az a férj és az a feleség, akik itt hatalmas szeretem szavakat hangoztattak, hogyan tapossák ki egymásból azt is, ami egyébként nem járna nekik. Tudjátok, drága testvérek, ez a döntő kérdés, és ez a gyakorlati kérdés. Ez csak elmélet, amiről én beszélek. Az, hogy szeresd az Urat, ez egy fogalom. Szereted, nem szereted. De a kérdés az, hogy az életedben látszódik-e? Hogy amikor kimész a templom kapuin, akkor látszódik-e, hogy szereted-e az Urat, vagy sem? Mert tudjátok, drága testvérek, hogy a szeretet az egy fontos kérdés, de az nem egy elvi fogalom, hanem az egy gyakorlati kérdés. Gyakorlati kérdés. Hogy az, ahogy a lelki dolgok is gyakorlati kérdések, hogy akik az életük mindennapján és minden területén szeretik és követik Jézust, mint a házasság, hogy a feleségemet nem csak akkor szeretem, amikor együtt vagyunk, amikor velem van, hanem az életem minden pillanatában, minden szavában és minden tettében. Amikor fizikailag távol vagyunk egymástól, akkor is szeretem és hűséges vagyok hozzá. És akkor is, amikor együtt vagyunk. Nem időszakhoz kötött a házas élet, tudjátok? Nem időszakhoz kötött. És ilyen az Istennek való engedelmesség és a követés. Az Isten iránti szeretet. Nem időszakhoz kötött, nem helyhez és időhöz van kötve, hanem helytől, időtől, társaságtól, emberektől, körülményektől függetlenül Isten szeretem olyan környezetben is, ahol egyébként nem szeretik, ott is, ahol egyébként őt megvetik, szídják, és olyan időben is, amikor nem úgy mennek a dolgok, ahogy kellene, hogy menjenek. Mert tudjátok, a házasságban is, és elnézést, hogy én sokat beszélek, de ez egy jó párhuzam, hogy a házasságban is úgy köteleződik el az ember, nagyon örülök, hogy vannak itt a keresztelő családok között olyan, akit én eskedtem, hálás vagyok értük, és ők is nagyon jól tudják, hogy a házasságban való elköteleződés az időtől, tértől független. Nincsen időszakhoz, nincsen helyhez kötve. És tudjátok, ilyen az Isten iránti szeretet is. Nincsen helyhez, nincsen térhez kötve. Az ember gondolkodik azon, hogy a templomban mennyi hívő van. Sőt, itt vannak aztán az igazán hívő emberek. Na, de a kérdés az, hogy kint van a világban hívő ember? Kint vannak? Akik fölmerik vállalni, hogy Jézust követik? Egy párhuzamot akarok vonni, akkor úgy mostanában a szívemre helyeződött, hogy tudjátok, hol vannak Magyarországon a legjobb focisták, meg a világon a legjobb focisták? A lelátó. Hát ott rengeteg jó focista van. Néhány évvel ezelőtt vettem a bátorságot, és kimentem egy Nyíregyháza Paks meccsre. Hát akkor eldöntöttem, hogy többet nem megyek. Nem azért, mert gyenge volt a teljesítmény, 2-0-ra, úgy emlékszem, 2-0-ra kikapott Nyíregyháza, de hogy mennyi okos focista volt a lelátón, és az még hagyján. De amikor kikaptak a nyíregyháziak, tudjátok, mit csináltak ezek a szeretetre méltó nyíregyházi sportolók, meg szurkolók? Szétszették a stadiont. Szétszették a stadiont. És lehetne sorolni. Lehetne sorolni. Tudjátok, hogy hol vannak a legjobb lelki pásztorok, meg a legokosabb hívők? A gyülekezeti padokban. Ők olyan jól tudják a dolgokat, meg a legjobb orvosok, tudjátok, hol vannak? A betegágyon. Ott vannak. És lehetne sorolni. Tudjátok, az a kérdés, hogy van-e bennünk annyi alázat, hogy oda tudom-e tenni magamat Istennek. És nem megmondom az okosat, meg nem megmondom a tutit, hanem azt, hogy Uram, mit akarsz, hogy cselekedjek? Mit akarsz? Van-e bennem annyi alázat, hogy fölismerjem, hogy mi arra a kérdésre a válasz, hogy én mennyire szeretlek téged, Uram? Mennyire szeretlek? Mert amikor azt mondja az ige, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből, akkor az emberben kell, hogy legyen ott egy kis mérőműszer, hogy tényleg én mennyire szeretem az Urat? Mennyire? És mennyire fontos, drága testvérek, hogy ez megmutatkozzon a hétköznapokban. Kedves édesanyák, édesapák, hadd szólítsalak meg benneteket. Ahogy pénteken találkoztunk, elmondtam, hogy 3 kérdést föl fogok tenni. Reménység szerint tudjátok a kérdéseket, és tudjátok a válaszokat. De tudjátok, nem az a fő kérdés, hogy itt tudjátok-e a választ, hanem a fő kérdés az, hogy amikor hazamentek, akkor megpróbáljátok-e úgy nevelni a gyermekeiteket. És erre lehet tudatosan is készülni, ezt lehet tudatosan is vállalni. Ahogy említettem, 4 gyermekem van, ebből a 3 már olyan, akivel lehet kommunikálni. És komolyan vesszük a nevelésben azt, hogy nem telik el úgy este, hogy letérdelünk, és imádkozunk. Nekem csak annyi a kérdésem, hogy ki kezdi? És akkor jön sorba a 3 gyermek. Mánuel, aki 2,5 éves, még többet beszél baba nyelven, mint értelmesen. De ő is elkezdi. Sok mindent nem értek. Mindig szoktunk papáért, mamáért imádkozni, a testvérekért. Végig soroljuk a családot, és akkor megy a baba nyelven az imádság, és akkor néha kihallok egy-egy ilyen értelmes szót, hogy papa, mama. De hogy mennyire fontos az, hogy a gyermekeink mit látnak? Mit látnak? Látják-e a gyermekeitek, fogják-e látni a gyermekeitek, hogy szeretitek az Urat teljes szívetekből, teljes lelketekből, teljes elmétekből? Hogy a teljes lényetek Istené? Ez a kérdés. Mert lehet itt pakolni, drága testvérek, lehet itt a szószékről. Olyan sok minden, olyan gyönyörű betűkkel le lehet írni a prédikációt. Szónokilag, retorikailag olyan helyén lehet minden egyes szó, de drága testvérek, mit érnek ezek, ha az életem meg másról beszél? Egyszer valakitől hallottam, és ez engem nagyon megérintett, hogy a Szentírásban, a Bibliában 4 evangélium van. Máté, Márk, Lukács, János. 4 evangélium. Az 5. evangélium az, hogy te hogyan éled az első 4-et. Ez a kérdés. Hogy te hogyan éled az első 4-et? Mert ha egyébként az egész életed a poklok pokla, azért, mert pokollá tették, vagy éppen azért, mert tetezett pokollá másikét, akkor hadd mondjam el, hogy van ebből kiút. Van. Ha szereted az Urat teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből, akkor minden meg fog változni. Hidd el, drága testvérem. Mert tudjátok, a szeretetről hatalmas könyvbirodalmat lehet találni. Könyvek ezrei, tízezrei foglalkoznak a szeretettel, de ha mindezt nem váltom apró pénzre, és egyébként nem tudom szeretni a másik embert, akkor mi haszna volt annak, hogy bújtam a könyveket, hatalmas ismereteket szereztem a szeretet fogalmáról, amikor fogalmam sincs arról, mit jelent szeretni a másikat tettekben és gyakorlatban. Mert tudjátok, az Isten iránti szeretetnek a mércéje az, hogy te hogyan szereted a másik embert. Ez a mércéje. És tudjátok, drága testvérek, Rousseau-t szerintem nagyon sokan ismerik. Rousseau-ról tudjuk azt, hogy nagyon sok könyvet írt a gyermeknevelésről. De azt már nagyon-nagyon kevesen tudják, hogy Russzó volt az, aki a két gyermekét árvaházba tetette. Az ember végig gondolja, hogy most akkor hogy van? Tehát ő a saját gyerekeit betette árvaházba, és ő ír nekem, hogy hogyan neveljem a gyerekeimet. Értitek ezt? És ezért mondja a Jakab, hogy legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy be ne csapjátok egymást. Amikor a szeretetről beszélünk, akkor nem arról van szó, amit így általánosságban ilyen ködösítve mondjuk, hogy hát szeressük egymást, gyerekek. Nem. A szeretet egy kézzel fogható dolog. Az Isten iránti szeretet az egy kézzel fogható dolog, mert látszódik az életemen. Mint egyébként, ahogy ha a feleségemet szeretem, akkor kevés azt mondani, hogy szeretlek, hanem annak kell, hogy legyenek kézzel fogható jelei. Mert a szeretet az kézzel fogható. És ezért fontos, drága testvérek, hogy amikor arról beszélünk, hogy hiszek-e Istenben, hogy szeretem-e őt, akkor ez kézzel foghatóvá kell, hogy váljon. Amiről Pál apostol is beszél, figyeljétek meg itt a szeretet himnuszban, hogy mit ír Pál apostol, hadd olvassam fel. Azt mondja, ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincsen bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy a pengő cimbalom. És ha profétálni is tudok, ha minden titkot ismerek is, és minden bölcsességnek birtokában vagyok, és ha teljes hitem van is, úgyhogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincsen bennem, akkor semmi vagyok. És ha szétoztom az egész vagyonomat, és testem tűzhalára szánom, szeretet pedig nincsen bennem, semmi hasznom abból. A szeretet türelmes, jóságos. A szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazságnak. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik. Erről beszél Pál apostol. Tudjátok, hogyha nekem nagyon komoly szónoki, sajnos nincsen, de ha nagyon komoly szónoki képességem lenne a szeretetről, de egyébként meg nincsen bennem szeretet az életemben, akkor milyen hiteltelenül állnék előttetek? Milyen hiteltelenül? És higgyétek el, hogy mit ér a szeretetről való prédikáció, hogyha nem élem azt. És drága nyíregyházi testvérek, drága nyíregyházi gyülekezet, ahogy olvashattuk is a hét igéjében, és ahogy János is leírja, hogy ez a szeretet, és nem az, ahogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket, és elküldte fiát engesztelő áldozatul bűneinkért. Hogy legyen a szeretetünk mércéje a Krisztus iránti szeretetünk. Mert higgyétek el, hogy minden ennek a mércéje. Minden. És tényleg hadd tegyem föl ezt a kérdést, hogy szereted az Urat, a te Istenedet? Szereted? Ragaszkodsz hozzá? És adja Isten, hogy erre őszintén tudjunk válaszolni. És hogyha nem szeretjük, akkor legyen bennünk annyi önkritika, legyen bennünk annyi alázat, hogy Uram, én szeretnélek téged szeretni, mindennél jobban. Mert az Isten iránti szeretet lesz az, amely meghatározóvá válik, és attól fogom tudni szeretni igazán a másikat. A feleségemet, vagy a férjemet, a gyermekeimet, a szüleimet, mindenkit. És az, hogy te mennyire szereted Istent, az abban mutatkozik meg, hogy mennyire szereted a melletted lévőt. Amen. Imádkozzunk. Urunk, hálásak vagyunk azért, hogy te vagy a szeretet mércéje, és köszönjük, hogy a te szeretetedet abban mutattad meg, hogy elküldted egyszülött fiadat. Hogy te nem csak az elméletben beszéltél a szeretetről, hanem te meg is cselekedted azt, hogy kész voltál lemondani egyszülött fiadról, kész voltál a halálba küldeni, mert annyira szeretted az embert. Hogy te belehaltál ebbe a szeretetbe. És adunk, hogy mi is eképpen tudjunk szeretni. Hogy oda tudjuk tenni magunkat, és hogy látszódjon az életünkön, hogy mennyire szeretünk téged, ahogy a parancsolatban van, és hogy legalább annyira tudjuk szeretni embertársainkat, amennyire magunkat szeretjük. Amen.